Jakab harmadik fejezeténél tartunk. Ugye múlt héten a nyelvről beszélgettünk, hogy itt a legkisebb és legnagyobb bajkeverő itt a gyülekezetben, van belőle sok. Ha nem voltál itt, kérd el a tanítást, nem magamat dicsérem, csak nagyon fontos dolgokról beszéltünk. Aki nem volt itt, azt jól kibeszéltük. Szükségünk van rá, hogy Isten segítsen a nyelvünket tisztán tartani. Azt mondta az első versben, a harmadik fejezetben Jakab: testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Jakab egy tanító volt, és intette az akkori gyülekezetet, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert aki beszél, az könnyebben vétkezik, aki tanít, annak nagyobb felelőssége van, súlyosabb ítéletben lesz része. Ettől függetlenül jó dolog, hogyha valaki vezetésre törekszik, valaki tanítani szeretne, de Isten elhívása kell hozzá. Anélkül nem megy. És a végén mondja, annak a résznek a végén, amit megnéztünk, ezt mondja, hogy vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és keserű vizet, ez a 11. vers, vagy teremhet-e, testvéreim, füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Beszélgettünk erről, nem megyek bele mélyen, de gyakorlatilag Jakab arra intett minket, hogy mi az, ami kijön a szánkon. Áldás, de néha azzal együtt más is. Áldjuk Istent, és átkozzuk azt az embert, akit Isten a hasonlatosságára teremtett. Óvatosan, testvéreim. Azt mondja nekünk is Jakab, hogy ne így legyen közöttetek. És így folytatja, 13. vers, innen kezdjük a mai ige tanulmányozás. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Álljon fel! Áron! Vagy a Dávid, bocsánat! Jobb szemüveg kéne hozzá, hogy lássunk, ki van ott hátul. Hello! Bölcsnek tartod magad? Ezt kérdezi gyakorlatilag meg tőlünk Jakab. Ki az, aki bölcs és értelmes közöttetek? Nem állt föl senki, csak egy valaki. Mutasd meg a magatartásoddal, mondja itt Jakab. Mutassa meg az életével, hogy mindent bölcs szelítséggel tesz. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy bölcs, akkor mutassa meg az életével. Mutassa meg a magatartásával, a beszédével. Mutassa meg az életével. Ki az, aki bölcs közöttetek? Nem lehet arrogáns az az ember, mert azt mondja, hogy a szelítség, a bölcsesség a szelíd. Szelíd bölcsességgel mutassa meg, hogy ki az, aki bölcs közöttetek. Jézus, aki a legbölcsebb ember a Földön, ugye Salamonról mondja ezt a Biblia, hogy ő volt a legbölcsebb ember a Földön, amíg Jézus el nem jött, utána ő lett. És ő azt mondta magáról, egyetlen helyen mond az igében magáról egy saját magát leíró mondatot a jelleméről, azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézus ezzel a bölcsességével szelíd volt és alázatos lelkű. Én nem lehetek bölcs és arrogáns, mert ez a kettő ellent mond egymásnak. Illetve majd meglátjuk, hogy akkor lehet, hogy az én bölcsességem nem Istentől van. Olvassuk el most ezt a részt, add mondjak még előtte valamit. A mai világunk, hát az nem igazán emeli magas helyre a bölcsességet. Hogyha megkérdezném az embereket, hogy írjanak 10 tulajdonságot, hogy mik szeretnének lenni, mi az, amire törekednek az életben, biztos lenne okos, szép, gazdag, sikeres, és a bölcs az nem lenne az első 10-ben. A mai világunk az nem a bölcsességre hajt, hanem inkább a tudásra. A kettő nem ugyanaz. Sokat tudni és bölcsnek lenni nem ugyanaz. Spurgeon mondta azt, hogy a bölcsesség az a tudás jól alkalmazva. A megfelelő alkalmazása a tudásnak. Itt nem tudásról beszél Jakab, hogy legyetek sokat tudók, hanem legyetek bölcsek. És a bölcsesség az, ami megváltoztatja az életet. Mai világunk mottója minél többet tudni. Felfigyeltél, hogy mennyivel több diplomás ember van ma, mint korábban volt? Sokkal több ember végez felsőfokú képzést. Sok tudás van a fejünkben, de ebből nagyon kevés az, ami használható. Vagy nagyon kevés az, ami beépül az életünkbe, ami megváltoztatja az életünket. A fejünk szét tud robbanni, annyi információt kapunk, árad ránk, de az életünk minőségén nem változtat. Szerintem ti is ismertek olyan embereket, akik brilliánsak, akik nagyon okosak. Kiállítást tudnának rendezni a diplomájukból, de élhetetlen az életük. Nem tudják alkalmazni, amit tudnak. Az alapvető életszerű dolgokat nem tudják ellátni. Brilliánsak a szakmájukban, megoldanak zseniális dolgokat, de az emberi kapcsolatokban elbuknak. Nem tudják a házasságukat erősnek tartani. Nem tudják a gyermekeiket nevelni. Nem tudják elintézni a dolgokat. Jó dolog sokat tudni, most nem az ellen beszélek, de ha nincs bölcsességünk, az egész semmit nem ér. Azt mondja a példabeszédek 4:7, hogy mindenek előtt szerez bölcsességet. Mindenek előtt szerez bölcsességet, és értelmes tudást azokon, amik a szerzeményeid. Minden, amit van, azon szerez értelmes tudást. Jakab tanít minket a bölcsességről. Ez a rész erről fog szólni, csak ezt a pár igeverset nézzük meg a harmadik fejezet végén. És ő nem a tudásról beszél. Én azt gondolom, hogy a tudást az könnyű megszerezni. Leveszel egy polcot a könyvtárból, a polcodról végigolvasod, és megtanulsz valamit. Könnyen megszerezhető. Én nem gondolom így visszatekintve, hogy az egyetem nehéz volt. Tanulni kellett, de meg lehetett tanulni, amit ott tanítottak. De a bölcsesség az nem ilyen. Az nem jön tankönyvből. Az nem jön könnyen. Ismerni az igét egy dolog. Hogy valaki A-tól Z-ig előről hátra ismeri a Bibliát. Könnyű megtanulni az igeverseket. Ha jó memóriád van, ez neked nem megy nehezen. De egészen más alkalmazni. Egészen más bölcsességgel alkalmazni ezt az életünkön. Mert az bizony fáj. Mert ha alkalmazom, az megváltoztat engem. Én itt lehetek előttetek, mondhatok frankó dolgokat. Le is jegyzetelhetetek itt. Igen, leírhatjátok. De közben kiadhatom Isten szívét. Elmondhatok nektek jó dolgokat a Bibliából, de úgy el tudom mondani, hogy csak jó dolgokat mondok, és nem adom át vele Isten szívét. Elhibázom akkor a lényeget. Ha nem teszem Isten igéjét alkalmazhatóvá, akkor hiába ülünk itt. Akkor csak a fejünket tágítjuk. És azt mondja Pál erről, hogy a tudás az felfuvalkodottá tesz. Én sok mindent tudok, akkor gyakorlatilag még nagyobb veszélynek teszem ki magam a bukásra. Hogy felfuvalkodom, és a bukás előtt jár ez a büszkeség. Én nem a fejeteket szeretném tágítani, és Uram, óvj ettől, hogy erről szóljon a Biblióra. Hanem, Uram, vágja szívünkbe, metszél bele, és alkalmazni szeretnénk azt az igét. Jakab is mondja ezt, hogy mi nem csak beletekintünk az igébe, aztán elfordítjuk az arcunkat, elfelejtve, amit ott láttunk, hanem szeretnénk, hogy megváltoztasson, szabaddá tegyen, amit ott olvasunk. Most már tényleg olvassuk el, 13. verstől olvasom a fejezet végéig. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szerítséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremnek. Jakab itt kétféle bölcsességről beszél. Az egyik, ami odafentről való, és a másik, ami nem odafentről való. És a kettőt itt segít nekünk megkülönböztetni. Van kétféle bölcsesség, két különböző forrásból. És itt leírja nekünk, hogy mi ez. Nézzétek meg a 15. vers, azt mondja, hogy ez a bölcsesség nem felülről jön. Majd ezt mondja a 17. versben, hogy a felülről való bölcsesség pedig. És mind a kettőt leírja. Van egy föntről, és van egy nem föntről. A nem föntről valóról azt mondja, hogy emberi, testi és ördögi. Van egy valódi bölcsesség Istentől, és van egy hamis bölcsesség, aminek a forrása az ember, a test és az ördög. A mennyei bölcsesség Istentől jön, a földi bölcsesség pedig minden más gyakorlatilag. Ezt nagyon fontos tudni, hogy ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni, mert semmi sem marad meg az életünkben, ami nem Istentől van. Ami nem Istentől származik, az nem marad meg. Az elvész. Akármennyire tűnik erősnek vagy sikeresnek most, az nem marad meg. Ezért annyira fontos tudni, hogy én milyen bölcsességgel élek, milyen döntéseket hozok. Hogyan élem az életemet? A mennyei bölcsességgel, vagy a földi bölcsességgel? És mind a kettő bölcsességnek tűnik. De a forrás teljesen más. A kimenetel teljesen más. Látunk az igében példákat emberi bölcsességre. Amikor emberi bölcsesség alapján ítéltek emberek, nézzünk először igei példákat, például a Bábel tornyának építése. Egy nagy bölcs lépésnek tűnt építeni valamit, hogy elérjenek az égig. El is kezdték, de zűrzavar lett az egész vége. Ahogy itt írja, hogy a földi bölcsesség gyümölcse, zűrzavar, viszálykodás. Ez lett az a gyümölcs. Másik példa, Ábrahám. Amikor éhínség volt Kánaán földjén, Ábrahám a saját bölcsességével úgy ítélte meg, hogy el kéne mennünk Egyiptomba. Isten nem mondta neki. Elment Egyiptomba, és összeszedte ott Hágárt. Kapott ott egy egyiptomi szolgálót. És milyen zűrzavar lett ennek az eredménye. Tőle született Ismael, és tőle származnak az arabok, és az izraeliek máig nyögik ennek a nyomását, ennek a következményeit. Dávid és Saul történetében olvassuk azt, amikor Dávid le akarta győzni Góliátot, odaállt Saul elé, és Saul bölcsnek tartotta, hogy ráadja a fegyverzetét. Hát Dávid meg se tudta abban mozdulni. Istennek teljesen más terve volt. Ő egy parittyával, egy gyenge kéz által akarta legyőzni az óriást. Szerintem mind tudnánk írni történeteket erről, nem? Amikor, én azt hittem, hogy jó irányba megyek akkor, és teljesen rossznak bizonyult. A tanítványok, amikor ott voltak Jézus mellett, és egy nagy sokaság volt, aki hallgatta Jézus üzenetét, és éhesek voltak, azt tanácsolták Jézusnak, te bölcs lenne, ha elküldenéd őket, mert nincs mit enni. De Jézusnak teljesen más terve volt. A mennyei bölcsesség teljesen más tervezett. És nem azt mondja Isten, hogy az én utaim, azok nem a ti útjaitok? Az én gondolataim magasabbak, mint a ti gondolataitok. Honnan való ez a fajta bölcsesség, amiről az előbb beszéltem? Azt mondja az ige, hogy földi, testi és ördögi. Földi, testi és ördögi. Ez a három ellensége van egy hívő embernek. Három ellensége van a hitednek, a világ, a tested, a bűnös emberi természetünk, és az ördög. Ezt mondja az Efézusi levél is a második fejezetben. Ez a három ellenségünk van. Te szeretnél tanácsot kérni az ellenségettől? Azt mondja az ördögre Jézus, hogy azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Vajon milyen tanácsot ad ő nekünk? Mondd már meg, hogy mit kéne ebbe a helyzetbe lépnem. Olyan tanácsot fog mondani, ami ölni fog, lopni fog és pusztítani. Ez történik, amikor a világra, a testre vagy az ördögre hallgatom. Hogyha ezekkel a bölcsességekkel élek. Mi melyikkel élünk? Jakab segít különbséget tenni. Szeretném, ha ma lelepleződnének dolgok. Nekem is, neked is. Hogy lássuk, hogy milyen bölcsességgel élünk, és ha kell, akkor váltsunk. Váltsunk forrást. Van ennek a földnek bölcsessége, ennek a világnak van bölcsessége. Ezt írja Pál az 1 Korintus 1-ben, hogy lapozzatok oda velem, és tartsd ott az újadat, mert néhányszor oda fogunk majd tekinteni. 1 Korintus 1, házi feladat elolvasni. 1 Korintus 1, 20. vers. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója, nem teszi-e bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tehát a világnak van saját bölcsessége, ami nem olyan, mint Istené, hiszen azt mondja, hogy a világ a saját bölcsességében nem ismerte meg Istent. Ez a bölcsesség arra jó, hogy elutasítsák Istent. Milyen bölcsesség ez? A világnak van egy nagy ismeret anyaga. Egyre nagyobb gyakorlatilag, ahogy az ember kutatja a teremtést, a körülötte lévő világot, és ezek hasznos dolgok. Nagyon jó, hogyha ismereted van, hogyha valamiben szakmát nyersz, valamiben ügyes vagy. De ez nem ugyanaz, mint a világ bölcsessége, mert a világ bölcsessége a döntéseidet szeretnéd befolyásolni. Az már nem jó. Ha valaki a világ bölcsességére hallgat, az gyakorlatilag elutasítja Isten ismeretét. Az nem Isten felé visz közelebb. Ez életünknek a meghatározója egyébként, hogy mivel élünk, melyik forrásból, melyik bölcsességből élünk. Sokat hajtunk azért, hogy legyünk sikeresek, vagy hogy legyen egy szakmánk, hogy működjön a vállalkozásunk. Ezekért sok erőfeszítést teszünk. De vajon mennyi erőfeszítést teszünk azért, hogy bölcsek legyünk? A fentről való bölcsességgel. Mert ha az nincs, akkor nem fogok tudni élni az előzőekkel sem. Hiába van sok pénzem, vagyok sikeres, vannak erőforrásaim, nem tudok velük élni, mert nincs bölcsességem. Otthon egy kicsit számadást vetettem, így gondolkodtam, hogy mennyi kényelmi eszközünk van otthon. Van egy mosógépünk, Istennek hála. Néha kapunk hírlevelet egy misszionárius családtól, Malaviból, és írják, hogy hát ott a mosás a pataknál történik a régi módszerrel, ugye? Verik a asszonyok fával a ruhát. Uram, köszönöm, hogy van mosógépünk. Vagy inkább Sári köszöni. Mennyi időt megspórolunk vele, igaz? Vagy hogy van mikrohullámú sütőnk. Nem kell tüzet rakni. Berakod, meleg, kész. Egy perc alatt megvan. Van mosogatógépünk. Van internetünk. Tudok SMS-t küldeni. Tudok e-mailt küldeni. Van gyors vonat, ami Vác és Budapest között közlekedik. van repülőgép, ha valahová el akarok menni, gyorsan, gyorsan, mindent rövidebb idő alatt. De gondolkodtatok már azon, hogy mi lesz azzal a sok megspórolt idővel? Egyszer egy filozófus elment New Yorkba, aki egy ilyen elmaradott részről utazott oda, és körbevezette őt a barátja, és mondta, hogy te, fölülünk a metróra, mert ha ezzel megyünk, 3 percet spórolunk, amíg odaérünk, ahova szeretnénk. És föltette ez a filozófus barátja ezt a kérdést, és azt a hatalmas jelentőségű 3 percet vajon mivel fogjuk eltölteni? Rengeteg időt megspórolunk azzal, hogy vannak ezek a dolgaink, de hol van az az idő? Ennek a másik oldala, hogy egyre kevesebb időt töltünk emberi kapcsolatokkal. Egyre kevesebb időt töltünk az Istennel való kapcsolatunk ápolásával, mert mindig csinálunk valamit. Ha ennyi eszköz szolgálja azt, hogy minél gyorsabban meg tudjuk csinálni azt, amit kell, akkor hogy lehet, hogy egyre kevesebb időnk van arra, amire valóban kéne az az idő? Értitek ezt az ellenmondást? Milyen abszurd ez? Nincs időm csendesidőzni, nincs időm imádkozni, nincs időm elmélkedni Isten igéről, mert annyi dolgom van. És közben itt vannak ezek az eszközök, amik nem álltak a rendelkezésre pár száz évvel ezelőtt, és mégis akkor az embereknek volt idejük emberi kapcsolatokat építeni. Ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Ez nagyon szól hozzám. A fejlett világ, amiben élünk, mindig a fejlett világnak gondolják, gondolom, mert hogy a jelenben ez fejlettnek tűnik, a nagy tudásával nem tud mit kezdeni. Nem ismeri meg Istent. Elutasítja Istent. És gondoljátok el, hogy ekkora agyak léteznek ma, ennyi ismeret áll rendelkezésünkre, de a jó hírt, az evangéliumot az ember elutasítja. Az emberek többségének nem kell ez. Pedig olyan egyszerű, hogy mindenki érti, hogy miről szól. Egy ingyen ajándék Istentől, hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy örökké élhessünk, és az ember azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Akkor mire jó ez a sok tudás? Azt mondja itt a Korintusi Levél a 18. versben, mert a keresztről szóló beszéd bolondság e világ fiainak. Nekünk meg Istennek az ereje. Az ember analizál. Megnéz valamit, és megérti. Szétszedi, minden oldalról megnézi. A bölcsesség viszont azt az ismeretet beépíti az életünkbe. Alkalmazza azt az életünkre. Az emberi bölcsesség elvész, Isten bölcsessége meg megmarad. Hogyha van egy kérdésed, van egy helyzet, amit nem tudsz magadtól megoldani, akkor hová fordulsz tanácsért? Gondold végig akár a legutóbbi esetet, amikor szükséged volt valami segítségre. Bejutod az internetbe, hogy hol lehet ilyet találni. Ezt szoktuk csinálni, ugye? Legalább sokan most már ebben élünk. Vagy fölhívunk egy barátot, vagy megkérdezünk valakit, vagy leveszünk egy könyvet a polcról. Hova fordulunk a kérdéseinkkel? Hol keressük a tanácsot, a bölcsességet? Istennek az egyik neve az, hogy bölcs, tanácsos. Van a világnak bölcsessége, és van a testnek is bölcsessége. Aznak a testnek, amiben élünk. A testies szó, amit itt olvasok, az az érzékeket jelenti. Az érzékek. Máskor úgy szoktuk ezt hívni, hogy a józan paraszti ész. Ami nem baj, ha van, csak akkor működik, hogyha Isten uralja az elménket. Különben a józan paraszti ész az teljesen rossz irányba visz. Van a világnak bölcsessége, van a testnek bölcsessége, és van ördögi bölcsesség. Azt tudod, hogy az ördög bölcs? Az ő bölcsessége gonosz, sötét, pusztít, de van neki. Ezzel a bölcsességgel tévesztette meg Évát az Édenkertben. Azt mondta neki, az hazudta neki, hogyha erről a fáról leszel, akkor olyan leszel, mint Isten. Ha az a gyümölcs téged bölcsé tesz, ha megeszed. És Éva megette reménykedve ebben a bölcsességben. Az ördög bölcs, és nagyon szeretne tanácsolni. Én ezen gondolkodtam, hogy hogyan érte el a sátán a lázadása idején, hogy az angyalok egyharmada vele tartson. Hogyan tudta ezt elérni? Hát ezzel a bölcsességgel. Itt az óriási kontraszt. Van felülről való bölcsesség, és van lentről való bölcsesség. Minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről származik. A világosság atyától. Minden jó és tökéletes ajándék. Ha érett keresztények akarok lenni, amire itt Jakab tanít, akkor minden szükségemet Isten elé kell vinnem. Inkább máshogy mondom. Ha érett keresztény vagyok, akkor minden szükségemet oda viszem. Igazából nem kell, mert Isten megengedi, hogy menjek más utakon, hogy kapjak más válaszokat. vagy a világtól, vagy a testtől, vagy az ördögtől. De én minden szükségemben oda mehetek Istenhez, a tanácsosomhoz. És ő vezet engem. Hányszor elrontottam már? Azt mondja a Kolossé 3, hogy azzal, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk, ne a földi dolgokat keressük, hanem törődjünk a mennyei dolgokkal. Három forrása van a bölcsességnek, és szeretném, ha figyelnél, hogy gyakorlatilag legyünk. Honnan lehet bölcsességet kapni? Honnan származik ez a fentről jövő bölcsesség? Azt mondja az ige Krisztusról, 1 Korintus 1.24, hogy Krisztus a mi bölcsességünk. Krisztus a mi bölcsességünk. Azzal kezdődik a bölcsesség, hogy az életedet odaadod Jézus Krisztusnak. Az első lépés a bölcsesség útjánjárásban, hogy megtérsz, hogy elfogadod őt az Uradnak, és nem a saját fejed után mész. Ezt mondja itt a korintusi levél, az a mi bölcsességünk Jézus Krisztus. A második forrása, az pedig Isten igéje. Isten igéje a bölcsesség forrása. Ezt olvassuk az 5 Mózes 4-ben, odalapozom, nektek nem is kell. 5 Mózes 4, 5.-6. igevers. Íme én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az Úr parancsolt nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahová bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesztek bölcsek, és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Azt mondja az ige más helyen, 19. Zsoltár 7. vers, hogy az Úr igéje teszi bölcsé az együgyűt. Ha ma együgyűnek tartod magad, akkor Isten igéje bölcsé tehet téged. Pál írta ezt Timóteusnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy tanítson, neveljen, felkészítsen, hogy bölcsé tegyen. Isten igéje alkalmas rá. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát én nem voltam elég okos, hogy elvégezek egy egyetemet, vagy nincs rá anyagi lehetőségem, de ebben a bölcsességben nincs korlát. Annyit szívhatsz magadba Isten igéjéből, amennyit csak szeretnél. És a harmadik forrás, amit maga Jakab említ, azt mondta az első fejezet 5. versében, ez a harmadik forrás, ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, hittel kérjen, nem kételkedve, és Isten szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki kéri. Pál így imádkozott az efézusi gyülekezethez. Uram, add meg nekik a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Én ezt imádkoztam ma reggel, Uram. Add meg nekünk a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét. Hogy mi hívők bölcsességgel éljünk. Nekünk minden lehetőségünk megvan, hogy ne éljünk bután. Hogy ne éljük szana szét az életünket. Hanem Isten lelke, Isten igéje vezessen minket. Amikor én Isten szavába bízom, engedelmeskedem és imádkozom, akkor ő vezet engem. Hányszor volt már, hogy fogalmam sem volt, hogy merre kéne menni, hogy mit kéne lépni, nem látok az orromnál hegyénél távolabb, Uram, segíts. És Isten akár a körülményeken keresztül vezetett, és amerre mentem, az bölcsnek igazolódott be. De közben nem értettem, nem láttam. De ahogy Isten igébe voltam, egy engedelmes szívet ő tudott vezetni. Vannak más sztorik is, amikor nem így volt, hanem utólag beláttam, hogy Uram, nagy butaságot követtem el, a saját fejem után mentem. De Isten tanácsa mindig jónak bizonyul. Salamon, egy királya Izraelnek, ugye megkérdezte tőle Isten, egy kérdést tett fel neki, hogy Salamon, kérj bármit. Akkor kezdte el a királyi uralmát, és mondta neki Isten, hogy bármit kérhet Salamon. Mi jutna nekünk eszünkbe, ha ezt mondaná Isten? Végre! Elő azt az autókatalógust, megnézzük, hogy mi annak a neve. Kérj Salamon bármit, amit szeretnél. Nem tudom, mennyi időt gondolkodott ezen Salamon, de az ő válasza jó volt. Isten megdicsérte érte. Uram, adj nekem bölcsességet, hogy ezt a nemzetet, amit rám bíztál, ezt jól tudjam vezetni. És Isten megdicsérte őt. Jó, hogy nem pénzt kértél, nem hosszú életet, és nem győzelmet az ellenségeiden. Én megadom neked, amit kértél. És olyan bölcs lett Salamon, aminek híre ment messzi vidéken. Gondoljátok, hogy nekünk bármivel kevesebb bölcsességünk lehet, mint Salamonnak? Amiket leírt ő, hogy ezek az én bölcsmondásaim ma itt vannak a kezünkben. Én mit kérnék vajon, vagy te mit kérnél? De Jakab azt mondja, hogy ha kértek bölcsességet Istentől, ő szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki kéri. A másik fontos dolog, amit itt Jakab hangsúlyoz, az a bölcsesség működése. Hogyan működik a kétféle bölcsesség? Hogyan ismerem föl, hogy melyik bölcsesség van bennem? A kettőt hogyan látom? mivel ellentétes a forrása, ellentétes a működése is. Na lássuk, hogy mi akció közelben az egyik fajta bölcsesség. Azt mondja rá Jakab, mindjárt megkeresem nektek, 14. vers, az első jele a földi bölcsességnek az irigység. Én azt szeretném, hogy miközben megyünk át ezeken a szavakon, te is, meg én is tartsunk szívvizsgálatot, és nézzük meg, hogy vajon ott vannak-e ezek bennünk. Mert ez a jele annak, hogy milyen forrásból éljük az életünket, milyen bölcsességgel élünk. Az azt mondja, hogy az első az irigység, 14. versben, keserű irigység. Ennek a szónak a jelentése az, hogy buzgóság, forróság. Valakiben önző ambíciók vannak, előre, mindenen keresztül, bármi áron. Ha valaki földi bölcsességgel él, akkor így gondolkodik. A világ bölcsessége mondja azt, akár egy munkafelvételinél, hogy ajáld magadat, hiszen te jobb vagy mindenki másnál. Jézus meg azt mondta, hogy ha előrébb szeretnél jutni, akkor te legyél a legkisebb, te szolgálj másokat. Az ember saját magát magasztalja fel, Isten bölcsessége Istent magasztalja fel. Mi a te buzgóságodnak a forrása? Lehet, hogy buzgó vagy, és nagyon sok mindent teszel az életedben, de mi a te buzgóságodnak a forrása? Ott van az irigység az életedben, vagy az önző ambíciók? Hadd mondjak egy jó próbát erre. Örülsz más sikerének? Ebben magyarok mi nem vagyunk túl jók. Örülni más sikerének. Inkább irigykedünk. Vagy örülök annak, hogyha valaki elbukik? Vagy sajnálom, hogy egy testvérem elbukott? A farizeusok emiatt végeztek Jézussal. Azt mondja a Biblia, hogy irigyek voltak rá. Ez egy földi, egy ördögi, egy testies dolog. A másik dolog, azt mondja, hogy ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, a második dolog a viszálykodás. Amikor pártoskodunk, amikor klikkek vannak, amikor politika van itt a gyülekezetben, hogy én ha ezt mondom, akkor vele jóba leszek, őt meg akarom nyerni magamnak, ő vele nem vagyok jóba. Viszálykodunk. És azt mondja Jakab, hogy ez egy földi bölcsesség politika a gyülekezetben. Ki az, aki velem van, ki az, aki ellenem? Ezt mondja erre Pál, Filippi 2:3, semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. A harmadik dolog a kérkedés, 14. vers, ne kérkedjetek. Az, aki földi bölcsességgel él, az kérkedik, büszkélkedik, henceg. Semmi sem büszkébb, mint az emberi bölcsesség. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy sokat tud, ezt mindenkinek tudtára akarja azt adni. Puh, mennyi mindent tudok. Figyeljed meg, hogyha elmondasz egy történetet, ami veled megtörtént, egy áldás, amiben részed volt, el tudod úgy mondani, hogy Isten dicsőül meg, de el tudod úgy is mondani, hogy te dicsőülj meg. Melyiket szoktuk? Én nagyon hajlamos vagyok rá, hogy ugye magam hibáit úgy beleszövöm, de úgy olyan részletszerűen, és a sikereimet pedig úgy felnagyítom, és ebből én dicsőülök meg. Hát Tamás, milyen frankó vagy. Egyáltalán nem vagyok frankó, hogy Isteni a dicsőség. Ha valaki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mondja Pál. Mire lehetek én büszke? Mi az, amin van, ami nem tőle van? A következő azt mondja, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a kettő együtt jár, mert ha valaki henceg, valaki dicsekszik, az hazudni fog magáról. Hazudni fog másokról. Ez is földi bölcsesség. Ne hazudjatok az igazsággal szemben. Minket Isten nem mások véleménye alapján fog megítélni. Hogy mit gondoltak rólad mások? Istent ez nem érdekli. Istent a szíved érdekli, és az enyém. Mi van a szívemben? Sokszor én azt gondolom, hogy elrontom én is, elrontjuk mi azt, hogy a hírnevünkkel akarunk foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólunk. De Isten ezt sose bízta ránk. Hiszen nem tudunk ezért tenni, hogy mások mit gondolnak rólunk. Isten azt szeretné, hogy a jellemünket őrizzük, hogy a jellemünkkel foglalkozzuk, és majd ő gondoskodik a hírnevünkről. Őrizd a jellemed, majd én gondoskodom a hírnevedről. Itt van a másik fajta bölcsesség, 15. vers, bocsánat, 16. így csak visszakodás, bocsánat, 17. Felülről való bölcsesség először is tiszta. Sőt, megint elrontottam, még korábban is van egy. A 13. vers, ugye, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Szelíd. Isten szerinti bölcsesség a szelíd. Ez a szó azt jelenti, amit a görögök egy betört lóra használtak, egy megszelidített lóra. Egy szelíd ló az nem gyenge. Az erő még mindig ott van az állatban, de ez az erő kontroll alatt van. Ez az erő meg van törve. Én magamtól nem tudok szelíd lenni. Én nem tudom ma eldönteni, hogy holnaptól szelíd akarok lenni. Az kell, hogy Isten megtörjön. megtörje az én akaratomat, az irányítás iránti akaratomat. És azt tudja mondani az Úrnak, hogy Uram, tiéd az irányítás. Akkor leszek szelíd. Isten megtörte már az életedet? Megtörte az akaratodat? Hú, de nem szeretjük, amikor megteszi. De milyen gyümölcs az, amikor ott van az életünkben, és szelídség jön elő. Mindent bölcs szelídséggel tesz. A következő tulajdonság az tiszta, azt mondja róla, a felülről való bölcsesség, 17. vers, először is tiszta. Először is, mintha ez lenne a legjellemző tulajdonsága. Isten szent, és az ő bölcsessége is szent. De azt gondolom, hogy nem csak erről szól, mert ez olyan elméletinek tűnhet. Istennek a bölcsessége soha nem visz minket tisztátalanságba. Ez egy jó fokmérője, hogy honnan tudjam, hogy éppen Isten vezet engem az ő bölcsességével. Az, amit mutat, az Isten igéjével összhangban van? Vagy éppen bűnbe visz? Mert ha bűnbe visz, az nem Istentől van. Az ő bölcsessége tiszta. És hogyha valaki Isten bölcsességével él, annak az élete kitisztul, kiveti magából a romlottságot. Nem egyik napról a másikra, de az Isten a bölcsességével való élet kitisztít a gondolataidat. Oly jó tisztán gondolkodni. Amikor Isten bölcsessége uralkodik a fejünkbe, és nem kell gondolkodni minden kérdésnél, hogy most hogy kéne jól dönteni? Amikor Isten gondolatai ott vannak a fejünkben, akkor tisztán gondolkodunk, és mennek a döntések. Persze vannak nehéz diók, de nem kezdünk minden döntésünknél aggódni, hogy most jobbra vagy balra. Az az ember teszi így, aki el van tévedve, nem? Minden sarkon néző, hogy most jobbra vagy balra kéne menni. De akit Isten lelke vezet, akiben Isten bölcsességében, az halad előre. Először is tiszta, azután békeszerető. Az emberi bölcsesség az versengést hoz, viszálykodást, ahogy az előbb beszéltük. Isten bölcsessége pedig békességhez vezet. Gondolj bele! Egykor mi mind Isten ellenségei voltunk. Mindannyian Isten ellenségei voltunk, de ő megbékéltetett minket önmagával. Isten bölcsessége elérte azt, hogy mi békességben élhessünk vele. Sőt, azt is mondja, hogy ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Mit jelent ez? Ez sok mindent jelent, de most a mai témán kapcsán azt jelenti, ezt mondja az ige, hogy élj békességben mindenkivel annyira, amennyire tőled telik. Amennyire tőled telik, amennyire rajtam múlik, mindent megteszek azért, hogy én valakivel békességbe éljek. A másik ember döntéseire nincs befolyásom. De amennyire tőlem telik, én békességben szeretnék élni. Erre tanít engem Isten bölcsessége. Hányszor történik ez meg, gondoljátok el, amikor imádkozunk egy témában, van egy kérdésünk, és oda visszük Isten elé, és kínálkozik egy lehetőség a megoldásra. És azt kérdezzük Istentől, hogy Uram, ez most tőled van, vagy nem tőled van? Ez most csak én produkálom, vagy ez, Uram, segíts! És az egyik jó fokmérője annak, hogy mi az, ami Istentől jön, hogy Isten békességet ad abban. Isten békességet ad abban. Én nem tudom, hogy miért ez a jó megoldás. Nem látom teljesen, de békességem van ez ügyben. Nem ez az egyetlen vezetés. Isten nem a békessége útján vezet, de ez egy jó barométer, hogy vajon jó felé haladok-e. Isten békességet ad-e nekem ebben. A felülről való bölcsesség először is tiszta, békeszerető, méltányos. Azt mondja itt az igen. Méltányos. Mit jelent az, hogy méltányos? Ezt olvastam róla. Kompromisszumok nélküli hajlandóság. A másik, gyengeség nélküli türelem. Én türelmes vagyok, de nem gyenge közben. Isten teljesen ilyen velem. Isten bármikor lecsaphatna engem. Ha megunt, nekem egy másodperc alatt végem van. De Isten türelmes velem. Isten hosszú tűrő. Isten nem keresi a harc lehetőséget velem, hanem megbékéltetett önmagával. A következő engedékeny. Én átfordítottam ezt egy kicsit más szóra, ami nekem jobban mutatta ennek a szónak a jelentését. Tanítható. Engedékeny, vagyis ebben az esetben én azt mondanám, hogy tanítható. Hányszor történik az meg, hogy rossz harcokat vívunk? Hogy olyan harcot vívunk, amit nem is kéne harcolnunk. Jelentéktelen dolgokon leragadunk. A gyerekeimmel sokszor jön ki ilyen, amikor szeretném nevelni őket, és apróságokba belekötök, holott nem kéne azok felett annyit küzdeni. Inkább a fontos dolgokkal kéne foglalkozni. Engedékeny. Az, aki nem a maga akaratát akarja tolni. Isten bölcsessége segít ebben. Az az ember, aki engedékeny, az meg tudja hallgatni a másik véleményét. Azt is, hogy az kritika. És nem háborodik fel rajta, hanem hajlandó azt Isten elé vinni, hogy az most tőled jött, vagy nem tőled jött. Én szeretném, ha mindközben vizsgálnánk a szívünket, hogy hol tartunk ebben. Rosszak vagyunk abban, amikor kritika ér minket, nem? Szélesebben, mint tudjuk. De azt mondja Jakab, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra. Isten bölcsességével élni. És az utolsó, előtti, az irgalom. Telve irgalommal. Isten irgalmának irányítása alatt állni. Hogyha te bölcs vagy, akkor irgalommal teljes az életed. Mit jelent az irgalom? Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapod, amit megérdemelsz. A kegyelem az azt jelenti, hogy nem hogy azt kapod, amit nem érdemelsz. Ezzel a kettővel élni, bölcs dolog. Isten szerint való bölcsesség irgalmas. Legyetek irgalmasok egymáshoz, azt mondja Jézus. Ebben nekem annyit kell növekednem. Ez engem megfed. A következő, jó gyümölcsökkel teljes. Isten bölcsessége megtölti az életünket jó gyümölcsökkel. Isten megdicsőíti az életemben magát. Ezt mondja Jézus is, hogy lakoz én bennem, én te benned, és akkor gyümölcsöt teremsz. És azt mondja utána, hogy ha sok gyümölcsöt teremsz, ez lesz az én atyámnak a dicsősége. Ha valaki Isten bölcsességével él, annak az életéből jó gyümölcsök jönnek elő. Az emberek látni fogják a jó cselekedeteidet, és dicsérik majd a mennyei atyát érte. Nem ez történt Salamonnal is, amikor hallották az emberek az ő nagy bölcsességét? Eljöttek messzi földről, hogy lássák és hallják. És amikor elmentek, Istent dicsőítve mentek el, Sába királynője. Szeretnéd, hogy az életed így működjön? Ez olyan csodálatos így, ha Isten bölcsessége jó gyümölcseivel meggyőz másokat, és dicsőíteni fogják őt. Azt mondja, hogy nem részrehajló és nem képmutató. Nem részrehajló és nem képmutató. Az előbb már beszéltem erről a politikáról a gyülekezetben. Hogyha valaki embereknek akar tetszeni, nehéz dolga van. Mert ugye mindenkinek más dolgok tetszenek. Ha én így viselkedem veled, akkor nem lehetek vele is ugyanaz, mert neki ez tetszik, neki nem tetszik. Neki ezt mondom, neki azt kell mondanom, mert akkor ő ezt gondolja, mert ő meg azt gondolja. És ebbe el lehet veszni. Ez az emberi politika. Jaj, annak, aki embereknek akar tetszeni. Mondom magamnak is. De ha Istennek akarunk tetszeni, könnyű dolgunk van. A mennyben csak egy király van. Csak egy királynak kell tetszeni. Hogy ne legyek részrehajló, és ne legyek képmutató. Micsoda kontraszt van a kettő között, látjátok? Mivel más a kettő forrása, teljesen más a kettő kimenetele. A földi bölcsesség gyümölcse zűrzavar, pusztulás, halál, a mennyei bölcsességé pedig áldás. Ezek, amiről az előbb beszéltünk. Melyik jellemző a te életedre? Zűrzavaros ügyek, zavart döntések. Ha ez a helyzet, akkor baj van, de van rá megoldás. Amikor megtértem, elkezdtem olvasni Isten igéjét, teljesen meglepődtem, amikor a példabeszédek könyvéhez értem. És láttam, hogy mennyire hangsúlyozza a példabeszédek könyve Isten bölcsességét. Isten a szívemre tette, hogy kezdjek imádkozni bölcsességért. És nap mint nap imádkoztam. Nem tudva pontosan meg, hogy mit kérek, meg hogy ennek mi lesz a hatása. De azt vettem észre, hogy egy év múlva megváltozott az édesanyámmal való kapcsolatom. Anyukám nem volt hívő, még most sem az, még. De azt vettem észre, hogy a kérdéseivel elkezdett hozzám fordulni. A munkahelyi dolgokkal, kapcsolatbéli dolgokkal. Elkezdte elmondani nekem, és kérdezte, hogy mi a véleményem. És évek után mondta azt, hogy én láttam rajtad egy változást, és olyan jó dolgokat mondtál, olyan bölcs tanácsokat adtál. Akkor értettem meg, hogy Isten azokat a kezdeti gyenge imákat Isten oly erőteljesen megválaszolta. Észre se vettem, de Isten bölcsét tett. Azóta elmúlt, igaz? Kérd a bölcsességet, és Isten megadja szemrehányás nélkül. Mennyi áldást hozhat ez az életünkbe? Ezt mondja az utolsó vers, az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Van egy vetés-aratás törvénye. Nagyon egyszerű, biztos mindenki érteni fogja. Amit elvetsz, az fog felnőni. Én ősszel, nagy zseniálisan kitaláltam, hogy tulipánhagymákat kell eldugnom a földbe, ha tavasszal sárít, friss tulipánok meg akarom lepni. És remélem kinőnek. De ez így van, amit elrakok a földbe magként, az fog fölnőni. Nagyon bonyolult eddig, igaz? A vetés-aratás törvénye. De ez az egész életünkre igaz, ez igaz fizikai dolgokban, és igaz lelki dolgokban is. Ha amilyen gondolatokat elvetek, olyan cselekedetek fognak jönni. Amilyen cselekedetek jönnek az életemből, olyan szokásaim lesznek. Amilyen szokásaim vannak, olyan jellemem. És amilyen jellemem, olyan életem. A keresztény élet egy magvetés. Lehet, hogy nem gondoltál még így rá, és most nem az evangelizációra gondolok. Minden nap magokat vetsz el. Minden nap döntéseket hozol. És azok felnőnek. És amit elvetettél, az nők fel később. Ha én Isten bölcsességével élek, ahogy itt mondja az ige, akkor az igazság magjait vetem el, és abból az igazság gyümölcsei fognak felnőni. Ha én a testnek vetek, ezt mondja Galata levél, ha valaki a testnek vet, testből arat, ha valaki léleknek vet, lélekből arat. Isten nem lehet megcsúfolni. Ez mindig így működik. Ez egy törvényszerűség. Működik a tulipánokkal, működik lelki oldalról is. Ha én Isten szerinti döntéseket hozok, Isten bölcsességével élek, ezt fogja teremni nekem. A legjobb befektetés. De gondold el, hogy a kezedbe tartod a sorsodat ilyen szempontból, a jövődet. Azok a döntések, amit ma hozol, meghatározzák a holnapodat. Van egy időintervallum a vetés és az aratás között. Ugye nem azonnal, amit elvetünk, lesz másnap belőle aratás. Van egy időintervallum. De ezért néha azt gondoljuk, hogy az a kettő nem függ össze. Én ma élhetek bűnös életet, még nincs is következménye. Élem a saját értelmemmel hozott döntéseket, és nem látom a bukást benne. De amit elvetek, azt fogom learatni. Ezért mondom tesók nektek, hogy a mai döntéseinket már most rendeljük Isten bölcsessége alá, mert azt az életet fogjuk aratni a holnapban. Ti mire vágytok? Hogy miben éljetek? Ezek közül, amiről beszélgettünk. Ó, hát Tamás, gazdagságra. Akkor nem figyeltél ma. A bölcsesség Isten ingyen ajándéka annak, aki kéri. Aki élni akar vele. Minden hívőnek. És csak azért nincs nekünk, mert nem kérjük. Isten szemreányás nélkül ad mindenkinek. Egy utolsó példát elmondok, aztán mehettek. Lót és Ábrahám példája. Két ember, akinek ugyanazt a döntést kellett meghoznia, hogy merre tovább. Ábrahám azt mondta Lótnak, hogy válassz először. Amerre te mész, arra megy majd a családod, én ígérem, én az ellenkező irányba fogok menni. Lót felnézett, körülnézett, és azt írja az ige, hogy meglátott egy zöld vidéket, ami szemre kívánatos volt. Sok-sok legelő az ő marháinak. És azt mondta, hogy ezt választom. Elindult Szodoma és Gomorra felé. És emiatt a döntése miatt elégett mindene, ami volt. Még majdnem a családja is ott maradt. A feleségét, a felesége sóbálvánnyá változott. Isten nem azt szeretné, hogy élj az értelmeddel kizárólag. Adott egy agyat mindannyiunknak, hogy használjuk. De ad mellé bölcsességet ingyen mindenkinek, aki kéri. Ábrahám felnézett Istenre. Azt mondja ott az ige, hogy nem csak körülnézett, felnézett Istenre. És Isten azt mondta neki, hogy menj arra. És Isten Ábrahámot megáldotta. Szeretném felolvasni nektek zárlatként a példabeszédek harmadik fejezetét, legalábbis pár ige verset abból, és rejtsük a szívünkbe ezt. Összefoglalása annak, amiről ma beszéltünk. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsolataimat, őrizze meg szíved. Mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. Itt jön a lényeg. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból és jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűrjeid és mustára sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.
útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak boldogok. Mennyi atyánk, megvalljuk, hogy nagy szükségben vagyunk, Uram, bölcsesség terén. Azt arra emlékeztettél minket itt, Uram, hogy ne tartsuk bölcsnek önmagunkat, hanem minden döntésünknél nézzünk fel rád. Nem csak úgy, mint Lót, aki körülnézett, mérlegelte a lehetőségeket, megnézte, hogy mi, hogyan jó neki. Így gondolkodtunk, amikor nem hívők voltunk. Csak így. De Uram, már följebb is nézhetünk, ahogy Ábrahám. Fölnézhetünk rád, és kérhetünk bölcsességet tőled. Ahogy ez a példabeszédek tanít minket, hogy minden utunkon gondoljunk rád, és ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Uram, köszönöm, hogy adtál nekünk eszet, Uram, hogy tudhatunk dolgokat. De Uram, imádkozunk ennél nagyobb kincsért, hogy legyen bölcsességünk odafentről. Uram, imádkozom mindannyiunkért, hogy segíts megítélni, hogy amiben most élünk, az vajon emberi bölcsesség, testi vagy ördögi, vagy éppen fentről való tőled. Hogy lássuk a gyümölcsöket az életünkben. Imádkozom, Uram, hogy a te forrásaidból tudjunk élni, hogy minden kérdést oda tudjunk vinni eléd, hogy oda tudjuk tenni az igét tükrébe, hogy tudjunk rád várni, benned reménykedni, Uram, az útjainkon. És Uram, olyan jó, hogy te vagy a jó pásztor, és a bárányaid lernek buták, mint én oly sokszor vagyok, Uram, csak bégetek, és nem tudom, merre kell menni. De te a jó pásztor vagy, és jó irányba vezetsz engem. Nem az én IQ-mon múlik. Jézus, kérünk bölcsességet az élethez, Uram. Kérünk bölcsességet azért, hogy a családjainkat jó úton tudjuk vezetni. Hogy egymást jó irányba tudjuk fordítani. Hogy mindaz, amivel megáldottál, legyen az anyagi vagy nem anyagi természetű, Uram, azokkal értelmesen éljünk. És azokon áldás legyen. Ami a világból van, az nem marad meg. De ami tőled van, az örökké való. Segíts ezeken az utakon járni, Uram, amik örökké valóságba vezetnek, és mennyei kincseket gyűjtenek nekünk. Uram, alázattal kérjük ezt, tudva, hogy szükségbe vagyunk. Uram, imádkozunk, hogy senkinek tartsa itt magát bölcsnek, elutasítva téged. Imádkozom azokért, akik eddig elutasították a te jó híredet, az evangéliumot. A legjobb hírt Isten ingyen ajándékát a bűnös embernek. Uram, imádkozom értük, hogy adj nekik értelmet. Hadd legyen a szívük nyitott előtted, hogy elkezdjék azt az életet élni, amire teremtetted őket, Uram. Hogy ne zűrzavar legyen az életükben, hanem rend. Uram, te a rend istene vagy. Uram, imádkozom azokért a területekért, amik az életünkben van, és elhittünk egy rossz tanácsot, rossz tanács szerint élünk, rossz tanítást kaptunk, Uram. Egy imádkozom, hogy tisztítsd ki, kérlek. Ahogy az igédet olvassuk, hozod a rendet, hozod a tisztaságot, békességet. Annyi hamisságot lehet hallani, Uram. De imádkozom, hogy a te igéd uralkodjon az értelmünkben, a szívünkben. Köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk, Uram. Közösségben. Áld meg a közösségünket, Jézus. Vonj minket magadhoz közelebb. És Uram, imádkozom még azért is, hogy ami éppen ma az életünkbe zajlik, akár áldás, akár nehézség, Uram, mind közelebb vigyen minket hozzád. Hogy az áldással a szívünk még jobban ragaszkodjon hozzád, és a nehézségben még jobban kapaszkodjunk beléd. Hiszen mind a kettő a te eszközöd arra, Uram, hogy közelebb vonj, hogy megáldj. Köszönjük, hogy itt vagy velünk minden napon, a világ végezetéig. Bölcs tanácsosunk. Dicsőjön meg a te neved, Jézus. Amen.